114, 115, 116.
117 perc.
A hétvégén március 1-én volt a Nemzeti Faültetés napja, ez már többedik, talán második vagy harmadik éve, és ez egy nagyon nagy szabású esemény volt, az ország több részén a Népliget volt az egyik centrális helye, annál is inkább, mert párhuzamosan egy népligeti kiáltvány is született. Mindezekről kérdezzük a következő percekben Bojári Vár Andrást, aki a 10 millió fa mozgalom alapítója. Szerbusz Péterfi Ferenc és Dudok Dávid vagyunk, ketten fogunk kérdezni. Szóval szerbusz!
Szervusztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Egy kis retrospektív, egy kis visszatekintést, hogy hogy sikerült a faültetés szempontjából első körben a hétvége, milyen visszajelzéseitek vannak, hogy érzitek?
Hát az a helyzet, hogy borzasztóan elégedettek vagyunk, és nagyon boldogok, mert tavaly az első nemzeti faültetés napján közel 100 000 fát sikerült elültetnünk, és akkor is nagyon sokan vettek részt, és az idei az ilyen szempontból meg is haladta tavaly, tehát jelentős mértékben. Most 200 helyszínen zajlottak ültetések országszerte, 150 csatlakozó szervezet volt, akik beszálltak az ültetésekbe. Nagyjából olyan 10 000 ember az, akit megmozdított ez az esemény. Mi pedig hát kiosztunk 40 000 facsemetét, és így aztán hát több mint duplája lett, mint tavaly, mert 198 000 fát ültetünk el az idei nemzeti faültetés napja alkalmával.
Ez fantasztikus. Egyrészt, ahogy beívódott a maga a mozgalom is, nem akarom így szembe dicsérni, másrészt, ahogy ez a sorozat is, ami most már akkor ezek szerint másodszor volt, nyilvánvalóan ez egy olyan ügy, amiben olyan kevés van ma pillanatnyilag Magyarországon, amiben talán egyet lehet érteni. Bár ezt is félve mondom már, hát hogyha vannak, akik kikezdik ezt, de nem is ebben akarok turkálni most. De minden esetre tényleg az együttműködés, az egymás iránti tisztelet talán ebben az ügyben, és a természet iránti tisztelet talán ebben az ügyben tetten érhető, vagy megragadható. Nem kell hozzá semmilyen filozófiai végzettség, és nem is kell párttagnak lenni sehol az embernek.
Nem, egyáltalán nem, és ez nekünk egy alapélményünk az elmúlt években, ugye most már 7 éve vagyunk, különféle hullámhegyek, hullámvölgyek közepette, de tulajdonképpen az, hogy a faültetéssel egyrészt itt ez a plánám, hogy most nagyon fölerősödve érzékelhető, ugye választási kampány körüli őrületes ricsaj, tehát hogy nekünk nagy szerencsénk van, mert a faültetés és a 10 millió fával, ami egy olyan ilyen kis exkluzív belső Magyarországot tudtunk megteremteni, amiben valami értelmes és lényegi dologra tudjuk a figyelmünket, az energiánkat koncentrálni. Másrészt pedig ez óhatatlanul egy eléggé békés téma, és előremutató és életet generáló, életre mutató téma. Tehát miközben azért ugye a napi sajtót ellepik a bombák, robbantások és egyebek, a mi figyelmünk az valahogy a pozitív irányba fordult, úgyhogy ez mindenképpen nagyon jó, mentálisan nagyon jót tesz mindenkinek, aki részt vesz benne.
A faültetés kézzelfekvőnek tűnik, és talán első hangzásra egyszerűnek is, viszont azért biztosan vannak olyan dolgok, amikre figyelni kell, mondjuk akkor is, ha fizikailag ültetünk egy fát, hogy hova, mit érdemes ültetni, milyen technológiával, és egyáltalán hova lehet fát ültetni, mondjuk akár egy városban, vagy külterületen, kertvárosi részen, tehát gondolom erre kiemelt figyelmet fordítanak.
Abszolút, és hát a honlapunkon ott mindenféle szakanyag megtalálható, ezzel kapcsolatban van egy nagyon helyes, szép faültető kis okosunk, amit a Hitka Viki csinált, és hát időről időre megosztunk, velem is készült egy videó, ahol elültetek egy fát, és megmutatom, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát nem ördöngős dolog azért, de mit tudom én, van 4-5-6 lépés, amit egyrészt nem szabad megfordítani, vagy összekeverni, másrészt pedig, hogy azokra érdemes figyelemmel lenni. Ami pedig a helyi kiválasztását illeti, hát ott nyilván a talajszerkezet, a talaji ásány összetétel, illetve hát maga annak a vidéknek, annak a környéknek a jellemző őshonos patípusai azok, amelyik meghatározóak. Ilyen szempontból érdemes mondjuk helyi szakemberhez, egy helyi erdészhez fordulni, hogy ő mit javasol, mit mond. Ugye nálunk, ami nagyon fontos, hogy vannak bizonyos invazív fajták, amiket egy egészen egészen egyértelműen kizárunk, tehát mondjuk az Akác az bármennyire vált hungarikumá egy hivatalos döntés nyomán, az tökre nem hungarikum, hát ez egy invazív növény, 220 éve élünk vele együtt, és az invazivitását az nagyon jól mutatja, hogy mondjuk ez idő alatt a magyarországi zöldállomány, vagy faállománynak körülbelül 20%-a ma már akát. Tehát, hogy szorítja ki az őshonos fajtákat. Tehát, hogy azért észnél kell lenni. Úgyhogy mi azt nagyon nem pártoljuk. De mondom, ott az ajánlatok, illetve a szakmai anyagok között, hogyha valaki kutat, akkor szerintem lényegében minden kérdésére választ talál.
Ez a téma, ez sokfele elágazást és hosszú kibeszélést igényelne, mert jó is erről beszélni. Beszélhetnénk a géniusz, szocia, hely szelleméről, hogy igen, azt megismerjük, mert ahogy te mondtad, nem mindegy, hogy jó, ha mindenki a saját településének közegét jobban ismeri. De beszélhetnénk arról, hogy most ez filmen is mennyire fontossá válik, annyira szép nézni ezt a remek magyar filmet is az ügyben, ami a fáról és a fa és a környezete életéről szól, de egy picit erről eltolnám a beszélgetést, és tényleg nagyon fáj szinte, hogy ezeket nem tudjuk most kibeszélni. A Népligeti kiáltványra szeretném még, ha kicsit kitérnél. Én ezt elolvastam, és nekem nagyon tetszett, hogy ez egy karcos, tehát egy nem egy ilyen barátkozó, miközben persze nem ellenséges, de ez egy karcos, valójában egy kiáltvány és egy követelmény. Mondanál egy pár szót erről, mert most elmondani az egészet nem tudjuk, de hogy mik azok, néhány csomópontot, amit egy ilyen néhány perces interjúban úgy látod, hogy ki lehet emelni ebből a dologból.
Nézd, nem nagyon van miért nem karcosnak lennie. Tehát itt az elmúlt időben,
segít a termi, vagy a környezet, igen.
Augusztus óta, mióta az úgynevezett tűzifa rendelet a háborús vészhelyzeti kormányzás keretében született tűzifa rendelet, ami miniszterelnöki rendelet egyszemélyi felelősséggel kikerült, az ott olyan iszonyatos pusztítás történt az Magyarország erdeiben, hogy elmondhatatlan. Tehát valami iszonyatos, és a 120 éves, 150 éves fákat, bükkösöket, tölgyeseket vágnak ki, az egész megy szlovák biomassza erőművekbe, elmondhatatlan pusztítás. Tehát ezért ez erről nincs mit beszélni. Tehát az, hogy ugye az egész Népligeti kiáltványnak van egy része, ami azért óvatatlanul felveti az erdély szakma felelősségét, hogy szemben mondjuk más meghurcolt hivatásokkal, mondjuk az SZF-ével, vagy a Tudományos Akadémiával, a CEU egyetemi tanárai, az egészségügyi dolgozókkal, az oktatásban résztvevőkkel szemben, az erdészek nem álltak ki, nem védték meg a fáikat, nem védték meg az erdeiket, nem emelték föl a hangjukat, és ez egyszerűen tarthatatlan dolog.
Pedig tehát, biztos, hogy találtak volna pár partnereket a környezetben, tehát könnyen társaságot tudtak volna maguk mellé képezni.
Hát persze, hát a társadalom az rendkívül érzékeny erre. Ezt, hogy mondjam, minden kisgyerek tudja, hogy amikor kivágnak egy fát, akkor ott egy világ elvész. Ott valami borzalmas dolog elpusztul. Amikor egész erdőket, erdőszeleteket vágnak tarra, ami már egész Európában nem működik, a tarravágós erdőgazdálkodási módszertan, akkor ezt mindenki tudja, hogy ott valami nagyon nagy visszafonhatatlan károkozással járó pusztítás történt. Tehát, hogy nem akarom magamat túlzottan indulatba hozni. Az a lényeg, hogy a Népligeti kiáltvány az erről is szól, de ez igazából csak megalapoztuk azt a 10 pontot, amivel szeretnénk proaktív módon hozzájárulni a jelenhez, és valamilyen módon formálni azt, ahogy a fákról, a természetről gondolkozunk, beszélnünk kell, és ebben szerepelnek olyan dolgok, ami hát nyilván egy ilyen fokozott zöld infrastruktúra védelmet jelent, hogy egyszerűen a költségvetésben jelenjen meg ez, hogy maga a fa, az erdő, az a fajta természeti alapvetés, amiben élünk, amiben az ember, ugyanúgy, mint ahogy az állatok vagy a növények, ebben a biológiai, ökológiai keretben létezünk, ez ne egy ilyen gazdaság szempontú jogszabálygyűjtemény egyik utolsó során egy ilyen említést nyerő kis apró elem legyen, hogy egyébként majd fákra is
jogi adjunk. Jogi nyelvezettel eldurvítva, tehát, igen.
Állítsuk a feje tetejéről vissza a lábára a világot, tehát hogy nem a banki jogszabályok fogják az emberiséget megtartani a föld felszínén. Nyilvánvaló. Tehát ez minden megy a levesbe, hogyha ezt így visszük tovább. Tehát itt van egy nagyszerű alkalom, vagy lehet egy nagyszerű alkalom, választások lesznek, bárki alakít új kormányt. Új kormány jön létre, ez az új kormány elkezdhet végre éppeszően gondolkozni arról, hogy hol az ember helye a világban, hol az ember helye a természetben, a természetnek milyen súlya, jelentősége, fontossága van az ember életében. És ha ezt teremti, vagy tekinti alapnak, akkor nyilvánvalóan jön egy ilyen, vagy jöhet az, hogy magára a zöld infrastruktúrára milyen módon védünk, vagy milyen módon védjük meg azt. Nagyon fontos az, hogy ez nekünk egy innovációnk, a környezetterhelés illetén gondolata. Uh-huh. Tehát az, hogy az építőipar vagy más nagy beruházások kapcsán óhatatlanul előkerülő környezetterhelés a szállítmányozással, az ottani környezet megbolygatásával, esetleg régi épületek elbontásával, tehát ennek a károkozásnak az árát mindig a környékbeliek fizetik meg, soha nem a beruházó. Hát fizesse meg a beruházó, fizesse ki a környezetterhelési illetéket, amit előzetes számítások alapján megszabnak, és akkor végig gondolja, hogy van-e egyáltalán értelme abba a beruházásba belevágnia. Egyáltalán nem fontos egy csökkenő lakosságszámú országban építeni. Egyáltalán nem fontos. Azért építünk, hogy a piacot pörgessük. Azért pörgetjük a piacot, hogy legyen foglalkoztatás. Azért akarjuk, hogy legyen foglalkoztatás, hogy legyenek emberek, akiknek van pénzük bemenni a boltba, és fogyasztani tudnak.
Ez a növekedés fétise abszolút, amit mondasz egy lépésről lépésre.
Nem hallottam.
Bocsánat. Mondom, hogy ez a növekedés fétise végig, amit mondasz lépésről lépésre.
Igen, tehát hogy ezt okosan, jó pontokon kell tudni kontrollelemeket behelyezni. Nem megszüttetni, hanem egyszerűen csak egy szabályozó funkciót betenni. Amit még nagyon fontosnak gondolunk, hogy egyszerűen a nemzeti alapvető legyen egy nemzeti talaj és vízmegtartó program. Ugye a termőtalaj az egész világon, így Magyarországon is gyengül, megy ki a tápértéke, a vízről nem is beszéljünk, hát a tavalyi év semmi másról nem szólt, mint arról, hogy tűnik el a víz az országból, és azért, mert most esett egy kis eső, meg volt egy kis hó, nagyon örülünk, hogy majdnem térre emlékeztet az, ami történt velünk az elmúlt másfél-két hónapban, de nem pótolta vissza azt a vízhiányt, amit egyébként vissza kellene pótolnia, és nem is nagyon van remény, tehát azért a szakmai előrejelzések azt mutatják, hogy ez a fajta kiszáradás, ami érzékelhető, ez folytatódni fog.
Azt
tehát,
ajánlom,
legyen egy nemzeti talaj- és vízmegtartó program, legyen egy olyan kötelező városi foly- és árnyékolási minimum szabályozás, ami megmondja, hogy 2040-re vagy 2050-re mennyi fa legyen egy-egy településen, és hol mindenhol legyen árnyék, mert nem fogunk tudni létezni.
Annyi mondani való van, annyi minden ebben, hogy azt ajánlom, hogy félbehagynánk, mert mindenki folytatásért kiált, és azt kérjük a hallgatókat, hogy keressék meg ezt a Népligeti kiáltványt, mert ebben nagyon a felvezetése és ez a 10 pont is nagyon észszerűen bemutatja azt, hogy tényleg egy új szerződésre van szükség ember között, társadalom és ember között, környezet és emberek között, de nem is megyek én se bele, mert annyira izgalmas ez a dolog, hogy csak félbehagynánk megint dolgokat. Nagyon szépen köszönjük, hogy fölvillanyoztad a délutánunkat. Bolyár Iván András volt a vendégünk.
Köszönöm
a hétvégén Nemzeti Faültetés napja és Népligeti kiáltvány volt. Köszönjük még egyszer. Szia!
Köszönöm.
But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.
Perc.
A Szik víz, az incsiklandó hungarikum, ezzel a címmel készült egy dokumentumfilm a közelmúltban, a PET Kupa keretében, illetve a PET Kupa keretezte ezt a dokumentumfilmet, amely több művész és filmes szakember bevonásával készült. A következő percekben Vészígy Katalinnal fogunk beszélgetni, aki a film szerkesztője, az egyik forgatókönyvírója volt. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, Vészígy Kata vagyok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mi hívta életre ezt a filmet? Ismerjük a szikvizet, az a hagyományos szódavizet, amelyet tényleg szívesen fogyasztunk, és mégis mindezzel összefüggésben van egy elég erőteljes környezetvédelmi vonulata is ennek a filmnek.
Igen, a filmet körülbelül 5 évvel ezelőtt kezdtük el forgatni, egy Hungarikum pályázaton nyertünk, hogy el tudjuk készíteni az első verziót, és valójában a szikvizesek előtti tisztelet volt az, ami ezt életre hívta, ezt a filmet. A PET Kupa Egyesület számára, illetve a PET kalózók számára nagyon fontos ez az a nedű, hiszen a védőitalunk is, nyilván ezt visszük a hajókra magunkkal, főleg azért, mert több utas rendszerben van csomagolva, így mindig újra tölthető. Meg ezzel avatjuk a hajóinkat is, tehát amikor van egy új hajó, akkor nyilván szikvízzel avatjuk fel, ezzel nyitjuk meg a versenyeinket, illetve egy nagyon jó kapcsolódási pontot jelent a helyi kisvállalkozásokkal a Felső-Tisza partjainál, tehát hogy így tudjuk mi támogatni a helyi gazdaságot, hogy a szikvizet mindig helyben szerezzük be, és hogy nem viszünk PET palackot magunkkal nyilván a versenyekre, hanem csak és kizárólag szikvizet használunk védőitalként.
Az elmúlt 5 évben, amikor ez a film készült, eléggé sok változás vagy inger érhette a készítőket. Például az, hogy ha jól tudom, akkor elkészült már egy olyan palack is, amely azokból a PET palackokból élet újjá, amelyeket a PET kalózok gyűjtenek össze a Tiszán.
Igen, tehát rengeteg inspiráció ért minket, tehát elkészült egy alapforgatókönyv, és ahogy mentünk felmérni a terepet, és hallgattuk meg a szikvizesek történeteit, mindig újabb és újabb szál bontakozott ki a fejünkben. A végén már azt gondoltuk, hogy teleregényt kellene készítenünk, nem egy dokumentumfilmet. És valóban, ami szintén egy nagyon-nagyon nagy különlegesség, és számunkra igazán fontos, hogy elkészült a folyómentő palack, hiszen az a vágy is felmerült, hogy a műanyag hulladék mellett, amit nagyon sokféleképpen tudunk feldolgozni, az üvegnek is találjuk meg azt a típusú, vagy azt a fajta útját vissza a körforgásba, ami szintén a vízen hasznosulhat, vagy a vízparton hasznosulhat. És így született a gondolat, hogy legyen akkor egy szikvizes palackunk, amit mondjuk egy tiszaparti szódás tud megtölteni. És hosszú volt ez az út, amíg ez a palack megszülethetett, a filmben is ezt bemutatjuk, hogy először egy manufaktúrával próbáltunk együttműködni, Parácsvásáron az üvegmanufaktúrával. Ők készítették el az első prototípus palackot, de sajnos ez nem állta ki a próbát, elvittük a filmünk egyik főszereplőjéhez, egy szikvizes mesterhez, aki egyébként a szikviz lovagrend alapítója is. Elvittük az üveget, aki közölte, hogy sajnos nem lehet ezt megtölteni. És akkor itt egy kicsit meg is torpantunk, hogy akkor hogyan tovább, de ebből a zsákutcából kitaláltunk az Orosház üveggyár segítségével, akik elkészítették nekünk ezt a palackot, ezt a folyómentő palackot, ami bizonyos százalékban, változó százalékban tartalmaz olyan tiszai üveghulladékot, amit a mi egyesületünknek az önkéntesei, a PET kalózok szedtek össze.
A film készítése közben biztosan sok közösséggel, sok érintettel beszélgettek, történeteket vettek fel. Milyen élmény volt ez a film készítése közben?
Hát fantasztikus. Nagyon, nagyon, nagyon jó volt megismerni a helyi embereket, megismerni az ő történeteiket, azt, hogy valaki hogyan vágott bele ebbe a szikvizes mesterségbe, milyen tradíciója van ennek, illetve hogy a filmben megelevenedik a fröccs is, mint egy szintén egy kultuszital, ami elképzelhetetlen ugye a szóda nélkül, és így a Frittmann borászatnak a történetét is megismerhettük, és mindig ajánlottak még plusz történeteket, szereplőket, akikkel így érdemes volt találkozni, beszélgetni. Tehát nagyon jó barátságok is köttettek a film alatt. A helyszínbejárások is mindig nagyon nagy élmények voltak. Bejártuk Észak-Kelet Magyarországot, Vásárosnamény, Kékcse, és ezen az útvonalon haladtunk Tokajban, és forgattunk ott étteremben is, meg Szikvizesnél is, úgyhogy nagyon jó kis élmények kapcsolódnak a filmhez, és amikor, de a legfantasztikusabb mégis az volt, amikor az Orosházi üveggyárban a rengeteg zsákutca és próbálkozás után ott álltunk a gyártósor mellett, és akkor egyszer csak lecseppent az az üvegcsepp, az a forró, ízó üvegcsepp, amiről tudtuk, hogy ott van benne több év munkája, rengeteg petfalóznak az energiája, a küldetés tudata, és lecseppent, és megformálódott belőle a folyómentő palack, tehát ez tényleg egy ilyen nagyon euforikus élmény volt ezt így végigkövetni, ezt a folyamatot.
Most volt a premier, ha jól látom, akkor vasárnap. Milyen volt a fogadtatása ennek a filmnek? Milyen élményt tudnak adni ezzel a filmmel a nézők számára?
Meghívtunk több filmben szereplőt is, akiknek hát nyilván azt az élményt tudtuk adni, hogy viszont láthatták magukat és családtagjaikat a vásznon, tehát ez már egy nagyon szép történet így önmagában. Viszont nagyon sok olyan érdeklődő is jött, aki kifejezetten a film miatt érkezett, hiszen a Planet Expo-n került ez bemutatásra, így egyéni látogatók is itt tőlünk függetlenül, vagy a meghívottaktól függetlenül is érkeztek, és elég családias hangulatot sikerült varázsolni az Expo-n. Több kérdés is, hát volt egy kerekasztal beszélgetés a színpadon, és egy a nézőtéren itt több kérdés is felmerült, ami azt mutatja, hogy van érdeklődés. A Szikvíz iránt is van érdeklődés, a palackunk és a küldetésünk iránt is. És hát azt tette még barátibbá, családiasabbá a hangulatot, hogy Szikvizet és a Friedman borászat által felajánlott rozéból fröccsöt tudtunk felszolgálni az érdeklődőknek. Természetesen vittünk házi termelői szörpöt, ami ennek a palacknak a csavarzáras változatában került felszolgálásra, hogy aki nem szeretne alkoholt fogyasztani, ő is élvezhesse az ízeket. Úgyhogy nagyon jó hangulatú volt, nagyon jó volt a fogadtatása, és a kerekasztal beszélgetésen, hiszen ez a Planet Expo történt, ami ugye a fenntarthatósággal foglalkozik, és a fókuszában a több utas csomagolását, inkább a palackra és a palackot az több utas csomagolást körülvevő jogszabályi háttérre fókuszált a kerekasztal, de volt ott a horeca szektorból érdeklődő, aki kifejezetten ezzel kapcsolatban tett fel kérdéseket és kért segítséget az egyik kerekasztal beszélgetőtől, hogy az ételbe hogyan tud akkor átállni ezekre a rendszerekre.
Látható-e valahol ez a film?
Jó volt.
Uh-huh. Meg tudjuk-e valahol nézni ezt a filmet?
Még egyelőre nem. Ez volt egy premier előtti vetítésünk, uh-huh. ahova Szikvizes szakmaképviselőt hívták meg, akkor ők fogalmazhatták meg az észrevételeiket a filmmel kapcsolatban, ami alapján készült változtatás is, és most pedig filmes szakember volt jelen, akinek szintén a véleményét megfogadjuk, vagy a tanácsait megfogadjuk. Az egyesületünk egyik társalapítója. Úgyhogy még van munka a filmen, még csinálunk egy pár vagy változtatást, és akkor utána valószínűleg, hogy a Petkupa oldalán, Petkupa YouTube csatornáján megtekinthető lesz ez a film hamarosan, reméljük.
Szuper, köszönjük szépen, és gratulálunk mindehhez. A Szikvíz, az Így csiklandó hungarikum, ezzel a címmel készült dokumentumfilm. Vészígy Kata, a film egyik készítője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, további sok sikert kívánunk mindehhez, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
perc.
Tehetünk-e valamiféle változásért egy rendszer kapcsán, ha elégedetlenek vagyunk? Ez az egyik kérdése a következő interjúnak. Széles alapú összefogás van kialakulóban annak a tényszerű feltárására, hogy az elmúlt évtizedben a civil szervezetek támogatására az állami, illetve központi pénzalapok hogyan kerültek Magyarországon elosztásra. Erről szól a következő beszélgetés, Nyirati András a vendégünk. Csak a múlt héten, de lehet, hogy már korábban elindult egy érdekes új kezdeményezéssel találkoztam, Civilek új alapon kezdeményezés a neve ennek. Nyirati Andrást hívtuk föl, Pécset, aki az Emberség Erejével Alapítványnak a vezetője, de többen vannak, akik, ha jól tudom, nem is elsősorban zárt közösségi intézményben, hanem ilyen baráti összefogásból, de elindítottak valamit. Szóval Nyirati András van a vonal másik felén. Szia András, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia, köszöntöm szépen, vagy köszöntöm a hallgatókat.
No, mondj egy pár szót erről, mert én csak ilyen átlabotában írtalak körül benneteket.
Nagyon tetszett a megfogalmazásod a baráti ilyen összeállásról, mert hogy mindenképpen mondhatjuk, hogy így indult ez a történet, hogy hát elkezdtünk különböző ilyen azt hiszem, ilyen külső hatások miatt így arról beszélgetni, hogy ugye az talán vitathatatlan, hogy kialakult a magyar civil szférában is egy ilyen polarizáció a finanszírozás szempontjából. Tehát, hogy valahogy létrejött az, hogy lehet tudni, hogy vannak az állami források, ahol bizonyos szervezeteknek nehezebb mondjuk forráshoz jutnia, vagy úgy érzik, hogy nem jutnak forráshoz, és akkor vannak azok a szervezetek, akik külföldről próbálnak forrásokat behozni a szféra ezer részének, most tulajdonképpen így leegyszerűsítve valahogy erről van szó, és be kellett látni egy ponton, hogy hát ez nem fenntartható, és hogy egy abszurd helyzet, hogy egyébként nem lehet mondani, hogy a magyar civil szférában nincsenek források, hiszen a Nemzeti Együttműködési Alap egyébként komoly összegek felett diszponál, de hogy emellett még ugye városi civil alap, falusi civil alap, szóval, hogy van itt sok forrás, és mégis a szektornak az a része, aki mondjuk hajlandó konfrontálódni ügyek mentén a hatalommal, vagy így
kritikus
kínosan figyel a függetlenségére, vagy csalódott már, vagy nem ért egyet ezeknek a forrásoknak a működésével, az meg közben tulajdonképpen kiszáradt. Tehát valahol ez indította el a gondolkodásunkat, és aztán erre hát, ami azt hiszem, hogy leginkább ráerősített, amikor az amerikai források teljesen nyilvánvalóan elapadtak, és az is nyilvánvalóvá vált, hogy ez hosszabb távon így fog maradni, és akkor összedugtuk páran a fejünket, hogy hát akkor mit lehetne tenni, hogy egyáltalán az a benyomása egyébként a civil szférának a Nemzeti Együttműködési Alapról, amit mi gondolunk. És akkor úgy döntöttünk, hogy ezt érdemes lenne megnézni.
Tehát, hogy tényszerűen kellene ezt kutatni, arra gondolsz?
Igen, és aztán ért minket a következő meglepetés, mert akkor azt mondtuk, hogy először nézzük meg, hogy